A CES-es híreket kezdjük a telefonos vonallal, ugyanis Magyarországon is fontos lesz, hogy bemutatkozott a Samsung Galaxy S21 FE 5G, szép hosszú neve van neki, alapvetően ugye ez az S20 FE-t váltja föl, és hát legalább egy fél évet csúszott. Ugye itt a Samsungnak az volt a víziója már a korábbi modellnél is, hogy fogják az aktuális csúcsmodellt, ami S20, S21, hát most már ugye S22, és bizonyos funkciók kivételével megpróbálnak árat csökkenteni úgy, hogy az igazából ne járjon különösebb kompromisszummal, és ennek az S20 FE esetében az lett az eredménye, hogy egy rendkívül népszerű telefon tudta piacra dobni, és ez a telefon, az S20 FE most már lassan másfél éve piacon van, mert hogy az utódja az nagyon sokat csúszott, elsősorban ugye a chip hiány és a beszállítói problémák miatt, és ezért, noha most már 2022 van, mégis a Galaxy S21 FE-t mutatták be most a CES-en. A készülék nyilvánvalóan az S21-re emlékeztet sok szempontból, ugyanaz a formavilág, ugyanaz a technológia van benne. Ez azt jelenti, hogy egy nem lekerékített szélű, tehát egy egyenes AMOLED kijelzőt kapott, ami 6,4 hüvelykes. Ekkora méretű készülék az S21-es családban nincsen, mert a sima S21 valamivel kisebb, az S21 Plus meg az Ultra pedig nagyobb, tehát ezt sikerült úgy középtájra belőni ezt a méretet, és 177 grammon ez egy kellemes, kézkomfortos telefon. A kijelzőről azt érdemes tudni, hogy Full HD felbontású, Dynamic AMOLED 2X nevű panelt kapott, ami azt jelenti, hogy 120 Hz-es képfrissítésre képes, de ez egy adaptív képfrissítés, tehát amilyen feladatot, amilyen szoftvert használunk éppen a telefonon, annak megfelelően változtatja a képfrissítés rátáját is a szoftver. A hátlapra került három kamera, a fő kamera maradt az a 12 megapixeles modul, amit már ismertünk a Galaxy S21-ekből, és az ultraszéles kamera is hasonló. A 64 megapixeles zoom kamera helyett viszont csak 8 megapixel lett a telés szenzor felbontása, tehát itt érezhető, hogy van egy kis visszavágás. Az előlapon 32 megapixeles a kamera, ez egy kamera lyukban üldögél a kijelző teteje felé, és egyébként pedig egy 5G-s telefonról van szó, amiben ha minden jól megy, akkor a világ minden pontján Snapdragon 888 lesz, mint chipset, és ez azért fontos, mert az S20 FE, amikor megjelent, akkor Európában Exynos chipsettel jött, és ez akkoriban azt lehetett mondani, hogy az aktuális Exynos chipset nem volt annyira hatékony, mint az aktuális Snapdragon, és emiatt rengeteg kritikát kapott a Samsung. És volt egy pont az S20 FE életében, amikor elfogyott az Exynos chipset, és a Samsung hát kvázi kénytelen volt a Snapdragon 865-re váltani, aminek egyébként nagyon sok S20 FE potenciális vásárló örült, mert ők arra pillanatra vártak, hogy mikor tudják megvenni ezt a készüléket egy Qualcomm chipsettel, és ugye ez a pillanat, ez hát tavaly ősz elején, nyár végén jött el, és onnantól az S20 FE az, ha lehet, akkor még jobb ajánlat volt, mint korábban. És az S21 FE-nél nem is erőltetik már az Exynos-t, hanem minden esetben aztán még a 888 lesz benne, ami nyilván egy jó pont, meg egy vonzó pont azoknak, akik gondolkodnak, hogy ilyen készüléket vásároljanak. 4500 mAh akkumulátor, 25 wattos töltési sebességgel és vezetékmentes töltési lehetőséggel is rendelkezik a készülék. Január 11-én indul Magyarországon az értékesítés, lesz 6 GB RAM-mal és 128 GB belső tárhelyjel szerelt kezdőmodell, ez nyilván ez lesz a legolcsóbb, és lesz belőle egy 8 GB RAM-mal és 256 GB belső tárhelyjel szerelt, hát drágább verzió is. Ez egyelőre látjuk, hogy mennyibe kerül, ez egyelőre nem mondható, hogy nagyon-nagyon versenyképes, vagy nagyon-nagyon vonzó lenne, de hát ugye az S20 FE-nél is az volt, hogy amikor megjelent, akkor úgy hümbögtünk, hogy hát végül is jó-jó, de hát azért ennyi pénzért vannak más lehetőségek is a piacon. De aztán, ahogy teltek, múltak a hónapok, és egyre versenyképesebbre csökkent le az S20 FE ára, úgy lett egyre vonzóbb a készülék, és úgy lett egyre népszerűbb is a készülék, és valószínűleg az S21 FE-re is ez az életpálya vár majd. Annak ellenére is egyébként, hogy ugye nincs nagyon messze, valamikor februárban lesz a Galaxy S22 bemutatója, de a Galaxy S22-vel együtt nem fog érkezni rögtön egy Galaxy S22 FE, hanem hogyha tudják tartani az ütemtervet, akkor az valószínűleg csak ősszel lép majd piacra. Tehát mostantól őszig a Samsungnak a megfizethető csúcskategóriában nevezett ajánlata az a Galaxy S21 FE. A Nokia is bemutatott 4 telefont Las Vegasban, de ezek nem nagyon high-end telefonok, ezek inkább olcsó készülékek. C és G szériás telefonokról van szó, ugye a C széri az a Nokia-nak most a belépő szériája. Itt C100 és C200 néven érkezett 2 telefon, ezek eléggé egyszerű telefonok. MediaTek Helio A22-es chipset van bennük, ami hát tényleg egy alsópolcos megoldás. 3 GB RAM-mal és 32 GB-os belső tárhelyjel. 4000 mAh akkumulátor van mind a két termékben, és 6,1 hüvelykes kijelzővel rendelkeznek, jókora kávákkal, egy darab kamerával. Tehát ezek ilyen olcsó, régi vágású, kicsit ilyen old school telefonok, de hát alapvetően, hogyha jól tudják őket árazni, akkor népszerűek lehetnek azoknak a körében, akik tényleg nem vágynak másra egy okostelefontól, csak hogy elérjék őket, és hogy azért az internethez is hozzá tudjanak férni, meg legyenek közösségi alkalmazások. Ennél egy fokkal nyilván komplexebb és komolyabb termék a G100 és a G400, de a G100 szintén nem egy kifejezett izomtibor, ami azt jelenti, hogy hát nem egészen biztos, hogy milyen chipset van benne, de valami régi Qualcomm, vagy a 615-es, vagy a 662-es, egyik sem egy friss fejlesztés. Én nyilván ennek megfelelően túlságosan sok nagy forradalmi újítás sincsen benne, mert ezek tényleg nagyon régi chipsetek, 6,5 hüvelykes HD panelt hajtanak meg, tehát a kijelző sem egy óriási truhály. 5000 mAh akkumulátor viszont van ezekben a telefonokban, amivel ez az alacsony felbontású kijelző, meg ez a picit egyszerű chipset valószínűleg elég sokáig elműködhet majd, tehát üzemidő szempontja viszont nem lesz rá panasz. Ennél egyen jobb a G400-as, ami már egy 5G-s telefon, és azért hát 5G-s chipsetet is kellett beletenni, ez pedig nem más, mint a Qualcomm legolcsóbb 5G-s ajánlata, a Snapdragon 480. Ez egyébként egy kielégítő, teljesítményű, korrekt lapkakészlet, és a Nokia G400 az első olyan Nokia telefon a piacon, ami egy 120 Hz-es képfrissítésű kijelzőt is kapott, 6 GB RAM-ot és 128 GB belső tárhelyet, valamint 48 megapixeles főkamerát, és egy ultraszéles és egy makró szenzort is. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a G400 lesz a Nokia-nak az idei évben egy ideig mindenképpen a legolcsóbb 5G-s telefonja, és ahhoz képest, hogy ez a legolcsóbb, ahhoz képest azért tud egy-két apró extrát, tehát ez lehet, hogy egy életképes megoldás lesz a középkategóriás mezőnyben. Hogy mikor érkeznek Magyarországra ezek a termékek, az mindig nagy kérdés, mert a Nokia elég sokszor bejelent valamit, és aztán utána kiderül, hogy jaj, hát ez a készülék ez nem is lesz Európában, vagy lesz Európában, de majd csak 3 hónap múlva. Igazából ezeknek most kéne piacra lépniük ebben a pillanatban, hogy legyen némi esélyük, mert nincs nagyon messze a Barcelonában esedékes február végi Mobile World Congress, amikor valószínűleg minden gyártó be fog mutatni minden kategóriában mindenféle telefont, és hát a Nokia-nak nagyon jó lenne, hogyha addigra már ezek a most bemutatott készülékek piacra tudnának kerülni. Az Egyesült Államokban viszonylag népszerű a TCL márka. Ugye ez az a márka, ami egyébként birtokolja az Alcatel, a Palm és a BlackBerry neveket is, de a TCL a zászlós hajója a cégnek, és ugye a TCL nem csak telefonokat, táblagépeket, meg tévéket, meg routereket, meg hubokat csinál, hanem rengeteg más egyéb eszközt is. Most is a CES-en voltak új dolgok, például TCL notebook, de ezek elsősorban az amerikai piacra készülnek. Ugyanakkor viszont bemutattak összesen 6 darab táblagépet, ami hát így elsősorban nagyon soknak hangzik, de ebből a 6-ból 3 táblagép az kifejezetten gyerekeknek készült, és ez a TCL nem újdonság, ez TKEE márkanév alatt forgalmazzák, vagy brand alatt forgalmazzák, és ezeknek az a közös tulajdonságuk ezeknek a gyerekeknek szánt táblagépeknek, hogy relatív egyszerű hardware van bennük, ugyanakkor viszont kap minden ilyen tablet egy olyan boomfordi tokot, ami miatt ugye ütésállóvá válik az egész szerkezet, és van benne egy olyan szoftver, ami biztosítja a szülői felügyelet meglétét, Ez folyamatosan fejleszti egyébként a TCL. Alapvetően arról van szó, hogy van egy olyan kód, amit csak a szülő ismer, és hogyha ez nincs megadva a gépnél, akkor csak egy ilyen gyerekeknek szánt felületet látnak a felhasználók, ami azt jelenti, hogy csak bizonyos játékokkal tudnak játszani, csak bizonyos üzenetkezelési szolgáltatásokat tudnak elérni, és az internet hozzáférés is korlátozott, és ráadásul ennek tetejében az összes tevékenységet, amit a gyermek végez a táblagépen, azt monitorozza és logolja a rendszer, és utána lekérhető, hogy mikor, micsodát, mennyi ideig használt, és természetesen a használati szokások analizálása után további szülői korlátozások beállításaira is van lehetőség. De nem csak arról van szó, hogy itt mindenféle módon próbáljuk megúvni a csemetét attól, hogy túl sokat használja a tabletet, vagy túl sokat böngészen az interneten, hanem a Squirrel nevű ilyen mesterséges intelligenciára épülő tanulási szoftver gyártó céggel is együttműködésre lépett a TCL, ez pedig azt jelenti, hogy van egy olyan alkalmazás ezekben a tabletekben, ami hát mindenféle ilyen játékos feladattal próbálja a gyereknek a matek, történelem és egyéb készségeit fejleszteni, ráadásul úgy, hogy mindig nézi, hogy milyen eredményeket ért el ezeken a játékokon, meg játékos teszteken, és annak megfelelően állítgatja a nehézséget, és mutat rá olyan kompetencia szempontból fontos pontokra, amiben fejleszteni kéne a tudását a használónak, és ezért egy ilyen személyre szabott, hát kvázi tanulási tervet tud biztosítani. Ebből a gyermektabletből három méret van, mini, midi, meg maxi, hardware szempontjából gyakorlatilag ugyanazt tudják, amire a TCL-nél figyeltek, hogy olyan kijelzőt tettek bele, amiben nagyon erős a kék fénynek a szűrése, hogy minél kevésbé roncsolja a szemet, és minél tovább lehessen anélkül használni, hogy az bármiféle károsodást okozzon. Egyébként pedig MediaTek hardware-rel, a 3 giga RAM-mal és relatív egyszerű kialakításra érkeznek ezek a gépek. Van a TCL-nek ajánlata a normál tabletek között is. Itt ugye van egy 8 hüvelykes 4G-s verzió, ami egy szintén elég egyszerű masina, tehát ott sem egy combos hardware van benne, hanem ott is egy MediaTek chipset dolgozik, és csak 2 giga RAM. Viszont gyárilag benne van a SIM slot, ami azt jelenti, hogy bármilyen SIM kártyával, amin van internet kapcsolat, el lehet érni a 4G hálózatokat, és ehhez képest viszont nem egy drága gép, de ne várjunk tőle túl sokat. És van nekik egy 10 hüvelykes nagy gépük is, a TCL Tab 10L, ami szintén egy elég egyszerű hardware-rel rendelkezik, de ugye kárpótolja a felhasználót egy nagy kijelzővel és sztereó hangfalakkal, tehát ez sem elsősorban munkára van, hanem inkább tartalomfogyasztásra, otthoni használatra, már csak a mérete miatt is. És a hatodik tabletjük az, ami igazán érdekes, ennek az a neve, hogy Next Paper 10S, és a Next Paper az nem csak a tabletnek a neve, hanem van egy új kijelző technológia is, amit a TCL fejleszget, ez már a második generációja egyébként, ami gyakorlatilag egy olyan megjelenítőt hoz, amiben nem ez a nagyon fényes és nagyon világos kijelző van, hanem inkább igyekeztek valahogy úgy megalkotni ezt a displayt, hogy hasonlítson egy picit a papírra, ami azt jelenti, hogy egy ilyen több rétegű mattított üvegről van szó, és ez állítólag nagyon szembarát, még a TÜV német hitelesítő intézet is azt mondta rengeteg teszt után, hogy ez nem károsítja a szemet. Plusz van hozzá egy ceruza, amivel lehet rajzolgatni erre a kijelzőre, tehát alapvetően az a lényeg, hogy bár ez sem egy csúcskategóriás tablet, de hosszú olvasgatás, PDF-szerkesztés, irodai munka és egyéb dolgok kapcsán a TCL egy olyan kijelzőt tud hozzá igazítani, ami egyáltalán nem szembántó, ugyanakkor viszont nem az a megszokott óriási fényességű kültéren és remekül használható panel, hanem inkább egy ilyen fakó, mattabb megjelenítő, tehát valamit valamiért, tehát hogyha az a vágyunk, hogy szemkímélő módon használjunk elektronikai termékeket nagy kijelzővel, akkor nem biztos, hogy az a jó, hogyha az olyan erős fényerőre képes, amit napfény alatt is látunk ugyan, de egyébként normál körülmények között pedig kiégeti a retinánkat, tehát ilyen szempontból van létjogosultsága a TCL megoldásának. És akkor, ami még a TCL-hez kapcsolódik, hogy prototípus szempontból bemutattak egy hajlítható telefont, és ez nem az első telefon, amit a TCL bemutat és hajlítható, de eddig még egyik se került piacra. De amit most mutattak be a CES-en, Flex V nevet kapta ez a készülék, az nagyon-nagyon piaci életnek tűnik. Tehát, hogy ez nem tűnik egy koncepciónak, nem tűnik egy összetákolt valaminek, hanem ez egy kész telefon, amit még természetesen itt-ott reszelgetni óhajtanak, de azt mondják, hogy 2022-ben piacra fogják dobni. És egy olyan hajlítható telefonról van szó, ami ez a régi kajdótelefonok világát idéző formatervvel jelenik meg, tehát hasonlít arra, mint a Samsung Galaxy Z Flip 3 képvisel. Ha összecsukjuk, akkor egy kis szelence lesz belőle, és ha szétnyitjuk, akkor nem csak a panel felső részén van kijelző, hanem ugye a komplett telefon hosszában végvonul, és egy normál méretű okostelefon válik belőle. Az ilyen típusú készülékeknél ugye szokott lenni külső kijelző, ez most is így van. A Fed lapon van egy egyszerű, tényleg pici, alapvetően csak értesítések megjelenítésére alkalmas kis display. Plusz van rajta két kamera, egy 48 megapixeles főkamera és egy 16 megapixeles ultraszéles, és ha kinyitjuk a készüléket, akkor kapunk meg egy olyan AMOLED kijelzőt, ami Full HD felbontású, nagy valószínűség szerint a Samsung szállítja, egy 44 megapixeles kamerajuk van a közepébre ütve a tetejénél, és egyébként pedig hát nyilván van látható hajtási gyűrődése, de hogyha szemből nézzük, akkor ez egyáltalán nem feltűnő. 3500 mAh-s akkumulátor van benne, ez nagyjából az iparági átlagnak felel meg. Gyors töltés és egyéb dolgok is, amik szoktak lenni, azok mind megvannak adott kommunikációs szempontból. És amiben kicsit változtattak az eddig megszokottokhoz képest, hogy Snapdragon 765 5G van benne, ami egy középkategóriás chipset, 6 giga RAM-mal, és ez azt is jelenti, hogy ez egy középkategóriás telefon képességeit hozza, viszont olcsóbb, mint bármi más, amit ebben a műfajban eddig bárki más bemutatott. Ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk egy 20-25%-kal kedvező árfekvésben van, mint akár egy Samsung, akár egy Huawei hasonló készülék, és nem sokkal drágább, mint egy nem kinyitható hasonló tudású telefon. Tehát igazából ez is azt mutatja, hogy a hajlítható telefonok azok lassan eljutnak arra az árszintre, hogy most már ízlés kérdése lesz, hogy valaki egy hagyományos kialakítású készüléket szeretne, vagy egy összecsukható verziót, és nem feltétlenül kell többet fizetnie azért, hogy legyen egy hajlítható kijelzős telefonja. Ennyi fért bele az első felébe a műsornak, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk a CES újdonságaival a műsor második felében, maradjanak!